Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket. Örülök, hogy ilyen szépen összegyűltünk, és örülök, hogy itt lehetek újra közöttetek. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Példabeszédek könyvéből olvasom. Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. versét. Tehát Példabeszédek 18-21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. A mai nap a nyelvről, a beszéd talentumáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. A beszéd az embernek az alapvető kommunikációs eszköze. A teremtett élőlények közül egyedül az ember az, aki beszélni tud, aki rendelkezik ezzel a képességgel. Isten az állatoknak ezt a képességet nem adta meg, pedig mennyivel könnyebb lenne, hogyha ők is tudnának beszélni, tudnánk velük kommunikálni, értenénk, hogy mit akarnak, szót tudnánk velük érteni. Bár a Biblia megemlít egy olyan esetet, amikor egy állat is beszélt. Emlékeztek erre? Ugye Bálámnak a szamara, akinek az Úr megadta, hogy megszólalhatott. Miért nem kapták meg az állatok ezt a képességet? Hát valószínűleg azért, mert nekik nincsenek olyan összetett gondolataik, amihez beszéd lenne szükséges, amit csak beszéddel lehetne átadni. Amit ők el tudnak, vagy el akarnak mondani, azt el is tudják mondani. Ehhez kaptak eszközöket, ugye vagy hanggal, vagy bizonyos viselkedésformákkal, vagy ahogy a madarak a tollaikkal tudnak üzenni, a Szent János bogár a fényével tud, hogyha éhesek, hogyha szenvednek, ha párt keresnek. Tehát őnekik megvannak az eszközeik az arra, hogy amit szeretnének, azt a kommunikációt, azt tovább tudják adni. De ennél többet nem is tudnának mondani. Az embernek viszont összetett a gondolkodása, és amit ő tovább szeretne adni, azt csak egy ilyen bonyolultabb kommunikációval lehet megtenni, ezért a Jóisten adta nekünk a beszédet. És mi mindenre jó a beszéd? Először is a beszéd nélkül nem lennének civilizációs vívmányok. Talán még egy házat sem tudnánk felépíteni, mert az ember, hogyha nem beszél, ha nincs beszéd, nincs ilyen kommunikáció, akkor gyakorlatilag annyit tud megcsinálni, amit a saját két kezével tud megtenni. De ha már egy gerendát fel kell emelni, és be kell emelni a helyére, és oda mondjuk kettő vagy több emberre van szükség, akkor oda már nem mindig elég a mutogatás. Ott már meg kell beszélni, meg kell tervezni ezeket a munkafolyamatokat, össze kell hangolni, és ehhez beszédre van szükség. Ha az embernek ugye emlékezzünk a Bábel tornyának az építésére. Addig, amíg tudtak beszélni egymással, amíg tudtak egymással kommunikálni, már rögtön a vízözön után nem sokkal, ahol még azt mondhatjuk ugye mai fogalmaink szerint, hogy még valahol a civilizáció csírájában volt, még nem volt ilyen fejlettség, mint ma, mégis már égigérő építményt tudtak volna építeni. De mikor az Isten összezavarta a beszédüket, és nem értették meg egymást, akkor az egész folyamat leállt. Nem tudtak tovább haladni. És a beszéd nem csak az építésre igaz, az, hogy a beszéd segít az embernek, hanem mindenre, ami az emberi élettel és civilizációval kapcsolatos. Beszéd nélkül olyanok lennénk, mint egy magányos szigetlakó. Magunkba lennénk, és annyit tudnánk tényleg tenni, amit a két kezünkkel képesek vagyunk. De a beszédnek nem csak a megélhetésünk és a környezetünk alakítása szempontjából van kulcsfontossága. A mi gondolatvilágunk, vagy ahogyan a Biblia mondja, a mi belső emberünk is ennek segítségével tárul fel mások számára. Ugye az ember összetett lény. Van egy szemmel látható testi része, és van egy szemmel nem látható belső világa, a gondolatvilága, vagy a személyisége, vagy a lelke, ahogy ezt szokták mondani. Bár itt rögtön hozzá kell tegyük, hogy mára már teljesen elterjedt a test és léleknek a a különállásának a hite és a lélek halhatatlanságának az eszméje, ami most már a kereszténységben is egy alapvető igazsággá nőtte ki magát, úgymond idézőjelben, de a Bibliából tudjuk, hogy a test és a lélek az elválaszthatatlan. Az egyik a másik nélkül nem létezik, és ha a test meghal, akkor a lélek is meghal, egyedül Isten emlékezetében marad meg, ahonnan Isten majd újra elő tudja hívni, újra tudja teremteni az ember testét, és egyúttal az ő lelkét is. De mégis a kettő között vannak különbségek. Az egyik látszik, a másik nem látszik. A test látszik, a belső ember, ugye, ahogy a Biblia mondja, nem látszik. Szemmel látható legalábbis. Az egyik lehet szép, a másik lehet csúnya. És fordítva, az egyik lehet csúnya, és a másik ember lehet szép. Milyen az ember valójában? Amilyen a teste, vagy amilyen a lelke? Mint a külső ember, vagy mint a belső ember? Vagy mind a kettő együtt esetleg? Ugye talán emlékeztek ti is arra az igére, amit Sámuel próféta kapott Istentől, amikor beleesett abba a hibába, hogy nem tudta kiválasztani Isai gyermekei közül, hogy ki a felkent, kit kell neki felkennie, és így mondta neki az Úr, hogy az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ezek után mutatott rá Dávidra, hogy aki a legkisebb volt, és a legkevésbé tűnt alkalmasnak királynak, Isten őt választotta ki. Mert Dávid kicsi volt, gyermeknek tűnt, gyengének tűnt, de a szívében nagy volt. Ott egy egész más ember lakozott, mint az ő testvéreiben. És az ember igazi arca az, ami belül a szívben van, ami a belső embere. És bármennyire mi hajlamosak vagyunk a külcsíny alapján ítélni, mert az ember valóban a külcsíny alapján ítél elsőre. Hosszú távon nem úszhatjuk meg, hogy megismerjük azt, ami belül van, hogyha megfelelő időt töltünk egy emberrel. Előbb-utóbb meg fog látszani. Nem tudom, ti is voltatok-e már úgy, hogy egy szemre vonzó ember, egy szép ember egyszer csak megcsúnyul. Már nem olyan szép, amilyen volt, nem olyan, amilyennek őt láttam, de fordítottja is van, hogy egy esetleg csúnya, nem szép, adott esetben visszataszító ember egyszer csak úgy megszépül, és olyan kellemes lesz. Mert előjön az ő belső embere, mert meglátszik az ő igazi arca, ami belül a szívében van. És mitől látszik meg ez az igazi arca? Hát attól, hogy beszéltik ezt. Ugye nem akarok most ilyen profán dolgokat, hasonlatokat mondani, hogy a párválasztásnál is. Ugye sokszor úgy van, hogy addig nagyon jónak tűnik minden, amikor valakivel ismerkedni kezdünk, amíg meg nem szólal. Nem mindig ugyanaz, amit hallunk, mint amit látunk. De mondom, lehet ez fordítva is, ez a dolog. És beszélni sokféleképpen lehet. Szavakkal, tekintettel, mimikával, direkt módon tudunk üzenni. Van indirekt beszéd is, például a cselekedeteink. A cselekedeteink a leghitelesebb beszédeink, mert azok nem hazudnak. Ott aztán látszik, hogy az ember mit tesz, amit tesz, azt üzeni. Szokták is mondani, hogy beszédes, amit tesz valaki, vagy ahogy él. De a leghatékonyabb beszédfajta az mégiscsak a nyelv, a verbális beszéd. Ugye ez tárja fel a legrészletesebben az ember gondolatait, a személyiségét. Ez mutat rá a legkisebb finomságokra. Ezzel tudjuk kifejezni azt, hogy mi van a mi lelki világunkban. És hát éppen ezért ez okozza a legtöbb gondot is. Tulajdonképpen mi az oka annak, ugye itt tudunk arra is választ adni, hogy mi az oka annak, hogy mi nem szükséges Istent látnunk ahhoz, hogy hinni tudjunk benne. Mert az embernek sokszor megfordul a fejében, hogy talán nem lenne könnyebb hinni akkor, hogyha látnánk Istent. mégiscsak látnánk, tudnánk, hogy ott van, nem lenne, nem kísértene meg minket állandóan a hitetlenség kísértése. Azért nem, mert a hit és az örök élet az Isten megismerésén alapul. Ugye van egy olyan igénk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az igaz Istent. Tehát mi akkor fogunk tudni hinni, hogyha mi ismert Istent megismerjük. Nem akkor, ha látjuk, hanem hogyha ismerjük őt. És Istent igazán megismerni, ahogyan az embert is, hogyan tudjuk? Az ő beszédeiből. És Istent is az ő beszédeiből tudjuk megismerni, az pedig rendelkezésünkre áll. Tehát a beszéd a megismerés legjobb eszköze. De más dolgokra is képes. A beszédben hatalom van. A beszédben teremtő erő van. Isten szavával teremtett mindent. Nem csak ezt a világot, nem csak ezt az embert, hanem az egész világ mindenséget, a galaxisok milliárdjait, a csillagokat, az ő szavával teremtette. Persze mondhatjuk azt, hogy hát más az Isten szava, és más az ember szava. Az Isten szavában van teremtő hatalom, de hát az ember szavában nincs. Hát mi mondhatunk bármit, az nem lesz. Tehát én mondhatom, hogy legyen egy csillag, vagy legyen egy ez, vagy az, az nem lesz. Valóban nincs. Valóban nincs az ember szavában teremtő hatalom? Van. Az emberi szóban is van teremtő hatalom. Milyen teremtő hatalom van? Honnan tudjuk, hogy van teremtő hatalom az emberi szóban? Honnan tudjuk, hogy az Isten kinyilatkoztatása, a Biblia emberi szavakból áll? Ugye? Emberi szavakat olvasunk a Bibliában. Emberek számára szólt Isten emberi nyelven emberekhez. És ez a beszéd, amit mi a Bibliában olvasunk, tud életet fakasztani halott szívekben. Nem tudom, gondoltatok-e ti már arra, hogy ez a könyv, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, ezeknek a beszédeknek teremtő erejük van. Ugye nem szómágia, vagy varázsigék ezek, nem így kell erre gondolnunk, hanem emberek életét mégis meg tudja változtatni. Egyszerű emberi szavak, amilyeneket mi is beszélünk egymás között, mégis emberek életét tudja felforgatni és megváltoztatni. És hogyha ezt a beszédet mi adjuk tovább másoknak, és mi mondjuk ezeket tovább másoknak, akkor az is életet tud fakasztani. Tehát a beszédek maguk tartalmaznak teremtő erőt azoknál, akik ezt befogadják. Ugye nem mindenkinél, sajnos. Nem tudom, emlékeztek-e Ezékielnek arra a látomására, amikor az Úr mondta, utasította őt arra, hogy beszéljen a kiszáradt csontoknak. És ott volt egy ilyen hatalmas csonthalom, száraz csontok, és Ezékiel elkezdett látomásban beszélni, mondta neki az Úr igéjét, és ezek a csontok egyszer csak elkezdtek mocorogni, és elkezdett rajtuk hús nőni, meg aztán inak, meg bőr, és szépen élő emberekké váltak. Életre keltek. Isten neki látomásban megmutatta azt, hogy milyen hatalma van az ő beszédének. Az Isten az ő beszédével fel tudja forgatni ezt a világot, és meg is teszi. Ezt a világot azért tartja fenn Isten, hogy az ő beszéde itt elvégezze az ő feladatát. Ézsaiás 55:10-11-ben ezt olvassuk, Ézsaiás fejezet 55. verse, 55. fejezet 10-11. Versében. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Hogy milyen nagy jelentősége van ezeknek a beszédeknek, az mutatja meg legjobban, hogy az Atya testi alakban is elküldte hozzánk. Az ő beszédeit testi alakban küldte el hozzánk, az ő fia Jézus Krisztus volt a megtestesült ige. Így olvassuk a János 1.14-ben, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És így folytatja, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát az ő beszédei voltak azok, amelyek eljöttek közénk Krisztus formájában, Krisztus képében. Jézus ember lett az ember megváltása céljából, de az ő valódi arca, az ő belső embere ugyanaz, mint Isten beszéde. És az is marad örökké. Így olvassuk a Jelenések 19. fejezetében, most itt több igét is fogok idézni, tehát Jelenések 19, 13. és 16. igéit fogom olvasni. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És a 16. vers pedig azt mondja, és az ő ruháján és tomparán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Tehát ő majd magához fogja venni a hatalmát, már most királyoknak királya és uraknak ura, de még nem vette magához a hatalmát. De amikor visszajön, akkor magához veszi a hatalmát, és ő továbbra is Isten igéjének fog neveztetni. De az Isten tökéletes jó beszédének van egy látszólag ellentmondásos oldala. Tegyük fel a kérdést, hogy Isten beszéde csak életet és örömöt és békességet hozott erre a világra? Nem hozott semmi rosszat? Vagy hozott rosszat is? Rosszat nem hozott. Az Isten beszéde rosszat nem tartalmaz. Egyedül ez a beszéd tiszta, egyedül ez a beszéd tud életet fakasztani, igazságot helyreállítani, egyedül ez a beszéd tud örömöt és békességet adni nekünk. Így mondta Jézus a János 14.27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Az ő beszédei biztosítják ezt számunkra. De ugyanakkor mást is mondott Jézus. A Máté 10.34-ben azt mondta, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem hogy fegyvert. Most akkor hoz nekünk békességet, vagy nem hoz? Mi itt az igazság? Egyik helyen azt mondja, hogy hoz, ad, a másik helyen azt mondja, hogy nem azt hoz. Mi a fegyver? Mi az a fegyver, amit a földre bocsájt Jézus? Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Isten beszéde a fegyver. Kétélű fegyver, élesebb minden kétélű fegyvernél. Az igét, igen. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers, elnézést, hogy ilyen gyorsan jönnek egymás után, majd igyekszem arra, hogy időt adjak, hogy ki tud keresni. Tehát ennek a fegyvernek, ennek a kétélű fegyvernek van egy olyan tulajdonsága, hogy be tud hatolni az ember belső világába, a lélek legbelsejébe, és ott nem pusztítást okoz, hanem elválasztja egymástól a jót és a rosszat. Azt mondja, hogy elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig. Ketté választja a jót és a rosszat, és egymással szembefordítja. Tehát nem a fegyver a rossz, amit Jézus hoz, hanem ez a fegyver leleplezi a rosszat. Napvilágra deríti, hogy mi a rossz, és mi a jó, és mi a kettő között a különbség. És ezzel feltámasztja a rossz gyűlöletét a jó ellen, és a jó gyűlöletét is a rossz ellen, a rosszal szemben. És a rossz meg akarja semmisíteni a jót. A rossz az, aki indítja a háborút, nem a fegyver indítja a háborút. Nem a jó indítja a háborút. A jó, ő el akar fordulni a rossztól. A rossz viszont meg akarja semmisíteni a jót. Ezért nem lesz békesség. Ezért nem számíthatunk békességre, kívülről is számíthatunk háborúkra. Ezért volt a keresztény üldözés például. És aki Isten útjára lép, az maga is megtapasztalhatja, hogy a világ nem nézi jó szemmel az ilyen döntést. Akár közeli, akár távoli barátaink, családtagjaink, ismerőseink nem nézik jó szemmel, hogy mi Isten útjára lépünk. Nem tetszik a világnak ez. A világ számára ez idegen, életellenes. De nem csak kívülről, hanem belülről sem lesz békesség. Belülről is háború lesz. Ott is szembe kerül egymással a jó és a gonosz. Az ember felismeri magában, amit korábban nem látott, hogy vannak dolgok, amik nincsenek rendben. Vannak dolgok, amelyeket Isten megítél, Isten tekintete előtt gyűlöletesek. És vannak dolgok, amik jó irányba mutatnak. Sajnos az utóbbiból van a kevesebb, és az előbbiből a több. Ha valaki nem tapasztalta ezt a belső háborút, akkor lehet, hogy még az Isten beszédének a kardja nem hatolt be az ő lelkének a belsejébe. Ő még a széles úton jár, még nem fordult rá a keskeny útra, még nem tudja a különbséget a kettő között, még nem ébredt fel a gyűlölet benne a rossz és a jó között. Viszont, hogyha ebben a háborúban kitartunk és győzedelmeskedünk, akkor meg fogjuk ismerni Krisztusnak a valódi békességét, azt, amit ígért, ami nem olyan, mint amit a világ ad, hanem amit csak ő tud egyedül adni, az Istenben való elrejtettségnek a békességét. De sajnos ebben a háborúban nem mindenki győz, sokan el fognak esni, és ezért nem népszerű a Krisztus követés ezen a világon, mert háborúval jár, és mert nem olyan békességet ad, amilyet mi szeretnénk. És most, hogy így röviden felvázoltam ezt az egész drámát, és ezt az egész rettenetes küzdelmet, gondoljuk végig, hogy mindezt, ami az emberben lezajlódik, és az ember körül lezajlódik, egy egyszerű információ, egy emberi szavakkal megfogalmazott, de Istentől származó beszéd tudja kiváltani. Ilyen hatalma van a beszédnek, amire nem is gondolnák. Na de ez volt az Isten beszéde. De mi van azzal a beszéddel, ami nem Istentől, hanem emberektől származik? Ez is hatással van mások életére? Ebben is van hatalom? Igen, de sajnos nem olyan módon fog ez megnyilvánulni, ahogyan az Isten beszéde megnyilvánul. Ugye addig a pillanatig, amíg az ember nem lázadt fel Isten ellen az Édenben, addig, ami ott volt, az mind tökéletes volt. Isten maga mondta ki, hogy minden tökéletes, szép és jó. Maga a teremtés, maguk az élőlények, és az ember maga is. És nem csak az ember volt tökéletes, hanem az ember szavai is tökéletesek voltak. És azt is, és magukba rejtették az áldást, a fejlődésnek a csíráját, hogy amit tett az ember, amit mondott az ember, amit cselekedett az ember, amit beszélt az ember, minden csak előre vitte a világot, minden jobbá, szebbé tette ezt a világot, minden fejlődést indukált. És az ember beszédei ilyen értelemben ugyanúgy alkalmasak voltak a fejlődésre, az előrehaladásra, a jóra, az életadásra. De amikor a bűneset bekövetkezett és megromlott az ember szíve, akkor ezzel együtt minden megromlott. És az áldásból átok lett. És onnantól kezdve az ember beszéde nem jót hordoz, hanem sajnos rosszat. Az ember első szavaival már vádolt. Vádolta a feleségét, ő adta a gyümölcsöt, és vádolta Istent, akit mellém adtál, akit te teremtettél. Ő a hibás, és te vagy a hibás. Az ember beszéde a bűneset után azonnal megromlott. és innentől kezdve az emberi beszéd nem épít, hanem rombol, nem gyógyít, hanem betegít, és végül halált okoz. Az emberi beszéd megváltozott. És valaki megkérdezheti, hogy van ez nem túlzás? Azért ilyen erős szavakat ne használjunk, hát csak rossz hagyja el a mi szánkat, hát azért mi mondunk jót is, van ezen a világon azért szeretet, sok jó dolgot tesznek az emberek, és sok jó dolgot mondanak. Építenek, gyógyítanak, van fejlődés, van civilizáció, van kultúra, van gazdaság, létezik jótékonyság, létezik szociális háló, van szeretetszolgálat, van egészségügy, van környezetvédelem, vannak idős otthonok, szóval az ember azért tesz jót is, nem? Hát mi is ebben a világban valahol azért élünk, és próbálunk mi is valamilyen jó irányba lépni, jó dolgokat keresni. Valóban sok jó dolgot tesz az emberiség, de hogyha ezeket megvizsgáljuk egyenként, akkor mindegyikben megtaláljuk az emberi érdekeket, és ennek következtében azoknak a belső nyomorúságoknak a szövevényes hálóját, ami átsző minden jót ezen a világon. Ebben a világban senki nem teszi a jót csak önmagában a jóért. Mindenki azért teszi, amit tesz, a jót is, pontosabban úgy mondanám, hogy úgy teszi a jót, hogy ő maga is jól járjon, de semmiképpen ne járjon rosszul. Tehát az ember arra vigyáz, hogy amikor a jót teszem, akkor én azon ne veszítsek. És bármilyen jót teszünk, hogyha az a legkisebb önzéssel vagy önérdekkel fertőzött, akkor az jó már? Az még jó úgy? A mi szemünkben igen. Hát most miért? Hát miért ne járjon jól ő is? Vagy miért ne járjak jól én is? De sajnos a Biblia alapján, hogyha alaposan áttanulmányozzuk a Szentírást, akkor azt fogjuk találni, hogy a bűn törvénye az az embernek az én középpontú gondolkodása. Az, ami minket birtokba vett, hogy egy kicsit legalább megpróbáljuk a magunk érdekeit érvényesíteni. És ez a bűn törvénye, ez, ami mindent romba döntött, és ez mindig kicsiből indul. És bármilyen kis higításban is van, ugye ismerjük ezt a hasonlatot, a méreg az egészséges innivalóban, akkor is méreg, és akkor is halált fog okozni. És még alattomosabb az, amikor észre se vesszük, hogy ott van benne. Mert olyan nagy a higítása, olyan pici koncentrációban van benne. Egy világi gondolkodású ember nem fogadja el azt, hogy a jó az csak tökéletesen tisztán és önzetlenül jó. Mert számára ez életidegen. Hogy egyáltalán ne képviselje valaki a saját érdekeit, hogy én ne képviseljem a saját érdekeimet, ez egy öngyilkos, önsorsrontó gondolkodás. Így gondolkodnak róla. Mi magunk is hajlamosak vagyunk így gondolkodni. Olyan, mintha az emberben nem működne az életösztön, hogy én most úgy tegyem a jót, hogy én abból károsodok? Most ennek mi értelme van? Vele jót teszem, és én tönkre megyek? Nincs benne logika. Nincs benne a világi logika szerint ez nem működik. Pedig Jézus ezt tanította. És ezért nem lesz soha népszerű Jézus tanítása. Vannak bizonyos tanításai, amelyek népszerűek. A keresztények nagyon szeretik azokat a tanításokat, amelyek Isten ígéreteiről szólnak, az ő gondviseléséről szólnak, hogy mi rábízhatjuk magunkat, és ő majd gondoskodik rólunk. Azok a tanításai, amelyek a szeretetről szólnak. Ugye nagyon szeretik általában a világi kereszténységben ketté választani az Ó és Új Szövetséget, mert az Ó Szövetségben nagyon sok ítélet végrehajtásról olvasunk. Kemény dolgokról, háborúról, népírtásokról. Az Új Szövetségben megolvasunk Jézus szeretetéről. Az sokkal szimpatikusabb nekünk. De Jézus nem csak a szeretetről beszélt. Pontosabban nem csak úgy beszélt a szeretetről, ahogy mi szeretjük azt hallani, hogy minket szeret Isten, és minket szeressenek a felbarátaink. Hanem Jézus elmondta a hegyi beszédet is. Elmondta azt is, hogy ha a jobb orcádat arcul ütik, akkor tartsd oda a balt. És elmondta azt is, hogy ha elveszik a felső ruhádat, akkor te azt ne visszakérd. Nem azt mondta, hogy ne kérd kamatot. Még azt sem mondta, hogy kérd vissza, hanem azt mondta, hogy add oda az alsót is. Jézus önsorsrontó gondolkodás beszédeit mondta nekünk. Ő azt mondta, hogy te áldozd fel magadat másokért, és ennek a világnak ez nem tetszik. És ha a beszédeink, ha a tetteink, de a beszédeink nem tiszták, nem ilyen beszédek, mint a Jézus beszédei, akkor bennük van a méreg. Akkor bennük van annak az önérdeknek, az önzésnek a törvénye, hogy igen, azért nekem is jól kell járnom. Amitől ezek a beszédek Isten szemében nem lesznek hitelesek. Ezek a beszédek már nem fognak építeni. Ezek a beszédek rombolnak, mert az a kis méreg az eljut a másik emberhez, és ő is ebből nem csak azt fogja megérteni, hogy legyünk jók másokhoz, és szeressük másokat, hanem azt, hogy nekünk is jó kell járni. Nekünk is jár, ami jár. És ezzel már benne van a méreg. Jézus volt egyedül az, aki csak a jóért magáért tette a jót, és a jóért magáért szólta a jót, és teszi ezt a mai napig. Természetesen emberek is tesznek és szólnak jót, beszélnek tisztán, tudnak jót is közvetíteni az emberek. Hangzik el igaz beszéd emberektől is, de ezt nem maguktól teszik. Ezt az Isten lelke munkája bennük, ezt hitből teszik. Igazán jót szólni csak hitből lehet. Az ember önmagában Isten nélkül erre nem képes. És amitől ez az egész beszéd dolog, ugye most a beszédről beszélünk, de a tettek is, ahogy szó volt róla, azok is beszédek, azok is szólnak és beszélnek. Ez attól igazán drámai, hogy az ember nem lehet semleges. Nem lehet semlegesen szólni. A beszédünk vagy igaz, és akkor épít és életet közvetít, vagy hazug, és akkor halált és átkot közvetít. Nincsen átmenet, nincsen semleges terület. Ez mindig így történik. Így mondja az alapigénk, ugye a példabeszédek 18-21, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Miért nem lehet semlegesen szólni? Miért lenne minden szavunknak ilyen nagy jelentősége? Például, hogy kérem a sót, vagy kék az ég. Hát ezek ártatlan beszédek, nem? Mi ebben a jó, vagy mi ebben a rossz? A kérdés az, hogy a beszédeink, amelyek olyan sokszor olyan ártatlannak tűnnek, azok mögött milyen indítékok vannak, húzódnak meg. És hogyha ezen gondolkodunk, hogy a beszédeink mögött milyen indítékok húzódnak meg, mert azzal együtt fogja a beszéd kifejteni a hatását, akkor fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy kinek jó és kinek rossz elsősorban a mi beszédünk. Kinek árt és kinek használ a mi beszédünk. Másoknak, akikhez intézzük a beszédeket, vagy netán magunknak, vagy mindkettőnek, melyiknek inkább. Mert mind a két eset más, és mind a két esetre hatnak a beszédek. Másokra is, magunkra is. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy lehet másokat beszédekkel sebezni, és lehet embereket beszéddel megerősíteni is. Lehet az embereknek jót adni át, és rosszat. És itt is felolvasok egy igét, példabeszédek 26. fejezet, 18-19. Verse. Nagyon érdekes az ige. Azt mondja, hogy mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Mivel csaljuk meg? főleg beszédekkel. Ugye az ígéret is beszéd. Mondok neki valamit, amivel őt akár halálosan meg tudom sebezni, és utána azt mondom, hogy bocsánat, csak vicceltem. Úgyhogy elképzeljük magunkba ezt a képet, hogy valakit tényleg fizikailag megsebzünk, és utána mondjuk neki, hogy csak vicceltem, hát úgy az egész olyan morbid, és az ember azt mondja, hogy hát ez nem vicc, ez inkább tragédia. Hát ezt beszéddel is meg lehet tenni. A beszédeknek ilyen hatalma lehet másokra. Még a meggondolatlan beszéd is. Hát még amikor szándékosan mondunk bántó beszédeket. A szavakkal ölni lehet. A kimondott szó olyan, mint egy eldobott kő. Ki tudja, hol áll meg. Ugye, olvassuk a Toldiba. Onnantól kezdve, hogy elindult tőlünk, onnantól kezdve már nincsen hatalmunk rajta. Nem tudjuk már uralni az útját. Amerre megy, és akit eltalál, és ahogyan eltalál, nem tudunk vele mit csinálni. Nem tudjuk ezt már visszacsinálni, visszahozni. Nem tudjuk a következményeit megszüntetni. És mi mégis milyen könnyen dobálózunk a szavakkal sokszor. Példabeszédek 29-20, nem muszáj kivetíteni, csak megerősíteni akarom ezeket a gondolatokat. Azt mondja, láttál-e beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Délutáni órán, hogyha maradtok itt, vagy akik tudtok maradni, egy kicsit körbejárhatjuk azt a témát, hogy milyen káros beszédek vannak, amivel tudunk, tényleg kárt tudunk okozni, anélkül, hogy akarnánk, és amiben mégis olyan könnyen bele tudunk csúszni. Na de most menjünk tovább. Mert nem csak másokban okozunk kárt a beszédeinkkel, hanem magunkban is. És ez semmivel sem kisebb probléma, mint az előző. És lehet, hogy még könnyebben tudunk magunkban kárt okozni, mint másokban. Itt felolvasok egy ige szakaszt a Máté evangélium a 15. fejezetéből, 17-től 20. versekig. Tehát Máté 15, 17-től 20. Jézus tanította a tanítványokat, akik ugye arról ment a vita, hogy a zsidók hát Jézust hibáztatták azért, hogy nem végzik el ezeket a szertartásos tisztálkodásokat étkezés előtt, és Jézus elutasította ezeket a kritikákat, de a tanítványok sem értették, hogy mi a gond ezzel. És Jézus utána elmagyarázta nekik. És így olvassuk, tehát Jézus szavait a tanítványokhoz. Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások, ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Na most senki ne gondoljon arra, hogy Jézus a higiéniai szabályait akarta ezzel megtagadni, hanem a rituális tisztálkodásra vonatkozott az, hogy ugye ők azt a rituális tisztálkodást végezték el, amit Mózes tanított nekik, és hát az élet hozhat olyan helyzeteket, hogy az ember ezt nem tudja megtenni. És Jézus erre akart rámutatni, hogy az igazi szennyezés az nem az embernek a kezén van, hanem a lelkében van. És hát az embernek azért van egy immunrendszere, természetesen, ha tudunk, akkor mindig mossunk kezet étkezés előtt, ez szabály. De ha úgy alakul, hogy az ember ezt nem teheti meg, attól még működik egy egészséges immunrendszer, és az ember nem mindig lesz beteg tőle. De azt mondja Jézus, hogy ami a szájon kijön, nem ami bemegy, hanem ami kijön, na az meg tudja fertőztetni, az halálos betegséggel tudja megfertőztetni az embert. Ez miért érdekes? Azt mondja, hogy a bűn a szívből származik, de a szájon át jön ki. És ez az, ami megfertőzteti az embert, vagyis károsítja azt, aki ezt elmondja, aki ezt kimondja, akinek a száján kijön. Ez azt jelenti, hogy ha valamit nem mondunk ki, csak gondolunk, akkor az még nem fertőz meg minket? Addig nem bűn? lehet, hogy még nem. Különbség van a ki nem mondott és a kimondott szó között. Természetesen van olyan bűn, ami már a gondolatban is bűn. Mert például a kívánság. A kívánság, azt nem kell kimondani, az az embernek a belsejében van. Ugye az a tizedik parancsolat, az is bűn. De sokszor, nagyon sok olyan bűn van, aminek a megfoganása az a kimondással történik meg. Amikor kimondom, akkor lesz bűn. Van egy különös igevers, a 17. Zsoltár 3. verse. 17. Zsoltár 3. verse azt mondja, megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel, próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat, hatán gondoltam is, nem jött ki a számon. Nem tudom, értjük-e, hogy mire gondol ez a zsoltáros. Az embernek sokféle gondolat forog az agyában. Nem mindig jók. Sokféle kísértés van bennünk. Eszünkbe jut valami, meg kellene mondani, nem tetszik ez, vagy nem tetszik az. De az ember úgy lavírozik közötte, hogy ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, végül nem mondja ki, és az egész úgy elmúlik. És átfutott rajtam, de végül nem mondtam. De ha kimondom? Mi van, amikor kimondom? Ha kimondom, akkor már van mögötte egy döntés, már van egy állásfoglalás. Azzal már elment a szó, azzal már célba talált a szó. Az már nem hozható vissza, nem csinálható vissza. És nem csak egy állásfoglalás, hanem ebben van egy kötelezvény is. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy kötelezvény? Pilátus azt mondta a zsidóknak, amikor a feliratot le akarták venni a keresztről, hogy a zsidó királya, hogy amit mondtam, megmondtam. Amit mondtam, megmondtam. Az embert a saját kimondott szavai kötelezik. Bizonyos mértékig kötelezik. Ha valamit megmondtam, akkor illik tartanom magam ahhoz. Mert a következetlenség is hiba, sőt, akár bűn is lehet. És sokszor, hogyha rosszat mondunk, akkor nem csak elismerni nehéz, hogy hiba volt, de visszacsinálni még nehezebb, sőt, sokszor már lehetetlen. És az embert egyszerűen elsodorják a saját szavai. Magukkal sodorják. És ezek a kimondott szavak sokszor nekünk okoznak a legtöbb bajt. Mert olyan kimondott szavak is okoznak nekünk bajt, ami esetleg máshoz nem jut el, vagy más nem talál el. De én kimondtam, és engem ez visz egy úton tovább. Felolvasok egy igeszakaszt a Jakab levele 3. fejezetéből. Ez egy hosszabb igeszakasz, a Jakab 3. levele 1. versétől a 8. verséig. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz, mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is noha mély nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát, íme csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászoké és vízieké megszelidíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Döbbenetes versek ezek, nem? Azt mondja, hogy a nagy hajót is egy kis kormány fogja irányba állítani. És a tüzet is egy kis, vagy az erdőt egy kis tűzcsóva tudja lángba borítani. És az ember meg tud szelítíteni vadállatokat, akikről azt gondolnánk, hogy megszelídíthetetlenek, mert olyan erő van bennük, és mennek egy irányba, és az ember meg tudja őket szelídíteni, de a nyelvet nem tudjuk megszelídíteni. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel terjes. Vagyis ezekből a versekből azt érthetjük meg, hogy hatalmas erő van a beszédben, és hatalmas erő van a saját nyelvünkben, a saját beszédünkben, és ránk hat ki a legjobban, azon túl, hogy másokat is károsít. Így mondta Jézus is az alapigénkben, hogy amiképpen ki szeret azzal élni, már pedig a nyelvvel, a beszéddel, úgy eszi annak gyümölcsét. Fogyasztja annak következményeit, ami a saját lelkére is kihat. Mi fogunk ezekből a gyümölcsökből enni? A nyelv tehát igen veszélyes testrészünk. És ezért az embernek talán a legfontosabb feladata, hogy tanuljon meg uralkodni a saját nyelvén. Tanulja meg ezt megfékezni. Ez nem azt jelenti, uralkodni a nyelvünkön, az azt jelenti, hogy akkor most már mindig kedvesek, szelidek és udvariasak leszünk. Kedves, szelid és udvarias beszéddel hatékonyabban lehet halálos mérget továbbadni, mint a durva beszédekkel. Mert a durva beszédek azok olyanok, hogy amikor valakit elkezdenek ütlegelni, akkor védekezik, vagy elszalad. De a kedves beszédek, az udvarias beszédekkel, azzal lehet igazán beédesgetni a halálos beszédeket valakivel. Nagyon veszélyes terület. Hogyan tudunk uralkodni a beszédünkön? Azzal, az uralkodás azzal kezdődik, hogy az ember megtanul hallgatni. Igazán beszélni akkor tanulunk meg, amikor megtanulunk hallgatni. A hallgatás az egyik legnehezebb tulajdonság. Az egyik legnehezebb dolog, amit meg tudunk tenni, hogy akkor, amikor vissza kellene vágni, amikor igazságtalanul vádolnak, amikor butaságokat mondanak, amikor ingerelnek minket, akkor helyre kellene tenni, akkor meg kellene mondani, akkor a véleményemet el kellene mondani, hogy nem mindig a mások véleménye. Az emberben ott van belül, hogy meg kell szólalnom. Ilyenkor a legnehezebb hallgatni. De nekünk meg kell tanulni hallgatni. Akkor fogunk tudni hallgatni, hogyha elhisszük, hogy valóban a nyelvünk az fékezhetetlen gonosz és halálos méreggel teljes. Legnehezebb az embernek hallgatni akkor, amikor szólni szeretne. Ez mindennél nehezebb. Talán ti is ismeritek, Reiziger János szokta elmondani, több helyen is elmondta már ezt a kis történetet, hogy megkérdezték Arany Jánostól, hogy egy ízben, hogy ő mit szokott tenni akkor, amikor igazságtalanul megvádolják és megtámadják. És akkor ő azt mondta, hogy hallgatok. És akkor a kérdező nem hagyta annyiba, azt mondta, hogy na de amikor aztán tényleg olyan arcpirítóan és igazságtalanul, hogy az embernek kinyílik a bicska a zsebébe, amikor nem lehet hagyni, hogy valaki ilyen szavakat mondjon, akkor mit csinál? Akkor még jobban hallgatok. Na most ki az, aki ezt meg tudja tenni? Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Ez óriási ígéret. És én a tökéletesség kulcsa, azt mondja a Biblia. Én nem akarom elhinni, tehát hogyha most tőlem kérdezné valaki, akkor én azt mondanám, hogy lehetetlen, hogy ezen múljon, hogy valaki tökéletes ember legyen, hogy mit beszél, de a Biblia azt mondja, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, ha valaki uralkodni tud az ő beszédein, az képes megzabolázni az egész testét. Ez még nem jelenti azt, hogy győzött, mert még csak képes. De képes. Ha erre van erőd, akkor a többire is lesz erőd. Innentől kezdve már képes megtenni. Nyilván nem magától, hanem ez azt jelenti, hogy képes Isten erejét igénybe venni ez a küzdelemhez. És én tulajdonképpen a mai nap csak ezt az üzenetet szeretném nektek továbbadni, mert hogy tanuljunk meg hallgatni. mert természetesen utána meg kell szólalni. Tehát az ember nem maradhat néma, kell majd beszélnünk is. De először tanuljunk meg hallgatni. És ha megtanultunk hallgatni, akkor majd meg fogjuk tanulni. Lehet, hogy majd egy következő alkalommal arról is beszélünk, hogy majd mikor kell megszólalni. De először a legfontosabb az, hogy tanuljunk meg hallgatni. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljunk meg helyesen bánni tényleg a nyelvtalentumával. Tanuljunk meg hallgatni, hogy aztán megtanuljunk beszélni, és ahogyan megtanulunk ezzel bánni, úgy végül, és képesekké válunk arra, hogy megzabolázzuk az egész testünket, úgy jussunk el a valódi győzelemre is. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel borulunk le a Te színed előtt. És úgy összeszorul a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy milyen irányba halad ez a világ, és mi is ebben élünk, a mi életünk is, mi életünket is sodorja ez magával. És milyen könnyen és milyen könnyelműen beszélünk mi is a világ beszéde szerint. És nem gondolunk arra, hogy ezzel másoknak és magunknak is átkot közvetíthetünk. Urunk, az ének szavai is azt mondják, hogy előbb-utóbb gond veszi át a vidám zaj helyét. Az a vidám zaj, amit mi olyan vidám felszabadult beszélgetésnek, emberi beszélgetésnek gondolunk, az egyszer gondnak lesz a helyszíne. Eljönnek a nehéz idők, eljön mindennek a vége, eljön az elszámolás ideje. És bárcsak ne azzal kellene szembenéznünk, hogy a mi beszédeink mennyi bajt okoztak másoknak is, magunknak is, hanem azt látnánk, hogy megtanultunk gyógyító beszédeket szólni. Urunk, taníts meg minket megzabolázni a mi nyelvünket, taníts meg minket hallgatni, taníts meg nekünk azt, hogy milyen az igazi szeretet, és milyen az igazi szeretetből mondott beszéd, hogy áldására legyünk a világnak és a környezetünknek, és mi magunknak is azzal, hogy a te beszédeid és a te lelked indítatására szólalunk meg. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy tanítasz minket helyesen beszélni. Légy segítségül nekünk, hogy a mi gyakorlati életünkben is ezt meg tudjuk valósítani. Hálásan köszönjük mindezeket neked Jézusom nevében. Amen.